Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Már látogatható Ferenc pápa sírhelye. Végső nyugalomra helyezték Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore bazilikában. A sírt vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni. Ferenc pápa temetésével megkezdődött a 9 napos gyászperiódus a Római Katolikus Egyházban, mely május 4-én zárul. Tömött sorokban több tízezren állnak sorban reggel óta Ferenc pápa sírjánál a Santa Maria Maggiore bazilikában, miközben a Szent Péter téren 150 ezren vettek részt a Pietro Parolin bemutatta vatikáni misén. A hívek hajnalban megkezdték a sorbanállást a Santa Maria Maggiore bazilikánál, amely reggel 7-től nyitotta meg kapuit. Az elsők között voltak a környező római lakosok, papok és zarándokok, akik a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápa gyászmiséjén is részt vettek szombaton. Sokan egy szál fehér rózsával érkeznek, mivel Ferenc pápa gyakran azt vitte a bazilikában őrzött Szűz Mária ikonhoz. A fehér rózsa az elhunyt pápa által tisztelt Lizieux-i Szent Teréz jelképes virágaként ismert. Az április elején bekövetkezett tavaszi fagykárt Viszmajor eseménynek ismeri el az ország teljes területére Nagy István agrárminiszter. A rendkívüli helyzettel kapcsolatos kérelmeket az érintett gazdálkodók a káreseménytől számított 21 napon belül nyújthatják be a Magyar Állam kincstárnak, közölte az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodával. Kiemelték, hogy az agrárminiszter a Viszmajor helyzet kihirdetésével mentesíti a gazdálkodókat a káresemény igazolása alól. A kárenyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodók a kompenzáció igényléséhez a kérelmeiket május 31-éig nyújthatják be. Támogatják a kormány inflációs intézkedéseit, ugyanakkor számítanak az árrésstopp májusi kivezetésére a hazai élelmiszerkiskereskedők, írja az Index az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye alapján. Az OKS szerint az intézkedés oka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt. Ezért bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében. A magyar fogyasztók érdeke is az, hogy magas színvonalon, jó áron szolgálják ki őket a kereskedők, fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Idén is március 15-től érhetők el az eSZIA bevallási tervezetek a NAV eSZIA oldalán. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójukkal, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra, vagy a digitális állampolgárság alkalmazásra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az eSZIA. Híreink végén az időjárásról. A délkeleti tájakon lévő gomoly felhők este nagyrészt feloszlanak, hazánk nagy részén derült száraz időre számíthatunk, azonban az Alföldön éjszaka több helyen alacsony szintű felhőzet képződhet. A szél mindenütt legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet.
majd az alkony lehull, a kerekmenybolton csillag hagyul. Egyszer csak váratlanul valahol felzeng egy csellón a húr. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jól esik a légy ott, este a rossz urnál, mint a mese halk muzsika szál. Fölrepül egy sóhaj, csók fakad a csókkal, nyár tüze vagy hó van, áll a bál. Jöjj ide a bárba, s nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám, hogyha Budára jársz, a szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, s úgy érzed boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez él. Oly jól esik a légy ott, este a rossz urnál, s mint a mese halk muzsika száll. Jöjj ide a várba, s nem maradsz te árva, mert valaki várva vár.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. A mai adásban a testvér féltékenységről és ennek lehetséges kezeléseiről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, a műsor szerkesztője Berec Renáta. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvére születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy, azért az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer, azt is szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz, tehát hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvérszetik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk, egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az a, az aki várja a kis tesót, ugye az a tapasztalat, hogy minél nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, na hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberekre, az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg úgy a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban van, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változása és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők szemmel is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek között, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően, tehát már azért egy nagyobbodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából, hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Meg mondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmesdjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerére, vagy bármi ilyen kis bagatel dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés a kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit figyel. vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jól rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egy ilyen, tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben, úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen ősien csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is, hát mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike, de amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Nagyon kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, de nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak, ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás, tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célra, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát, hogy úgymond meg tudja védeni magát. Mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek. Hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a karkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörren, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért az mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen a hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértésre forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről beszélgettünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Fehér József és az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Most elhangzott adásunk a 2024. február 20-ai műsorunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajko Anita.
Köszöntöm mai vendégemet, akinek az élete egyáltalán nem mondható unalmasnak, azt gondolom, mert hogy sok mindennel foglalkozott és foglalkozik most is, de hogyan kezdődött mindez? Mesélj erről egy kicsit.
Üdvözlöm mindenkit, nagy szeretettel. Három gyerekes anyuka vagyok elsősorban, feleség. Azon kívül végeztem szociológiát, szociális munkás is vagyok, és most kávézó vezető vagyok, társtulajdonosa. Hogyan kezdődött ez az egész? Fó, ez nehéz, meg ilyen nagyon komplikált kérdés. 20 évvel ezelőtt jöttünk ide, Egerben férjemmel, a férjem orvos. Itt talált munkát, kárpátai magyar. Úgy jöttem Egerbe, hogy ilyen gyors talpalós kéthetes nyelvkurzussal, és hát úgy, hogy tudjak legalább vásárolni. Az sem volt mindig problémamentes, de nagyon jó, nagyon sok jó emberekkel találkoztam, nagyon elfogadó, elkezdtem dolgozni a vendéglátásban, még levelezőn tanultam Ungvári Egyetemen, és nagyon-nagyon-nagyon kedves emberekkel hozta össze a mindenható, úgyhogy sikerült megtanulni a nyelvet, elsajátítani, nagyon nagy türelemmel viszonyultak hozzám. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, nagyon nagy melegséggel gondolom azokra az időkre. És aztán sorban jött a három gyerek, és ilyen nagyon-nagyon hosszú időre én kiestem a munkából, a szakmából. Amikor a legkisebb gyerekem is az iskolába ment, akkor gondoltam, hogy akkor na most újból kezdem a pályámat, és a férjem mindig mondja, hogy ha látni akarsz, hogy hol leszel egy pár évvel ezelőtt, nézd meg a kollégákat, akik ugyanazzal foglalkoznak, és akkor látni fogod, hogy körülbelül hol fogsz tartani. Futottam egy kört, és hát igazából mondva nem túl inspiráló volt azt, amit láttam. Ilyen kiégett, belefásult embereket láttam legfőképpen, és gondoltam, hogy akkor én szakmát váltom. Most, hogy nem tudom, ha még 40 nem voltam annak idején, de 40-hez közelítettem. Elkezdtem...
Mindez a szociológusi pályádra van.
Igen, 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 igen.
Tehát
igen.
Onnan váltottam,
igen. És akkor elkezdtem keresni, hogy mi az, ami örömöt fog hozni nekem, hogy tud, és akkor valami jövőt is látom benne. A családomban van egy cukrász, és mindig nagy érdeklődéssel néztem a munkáit, és láttam, hogy mennyire sokszínű, meg változatos szakma ez, meg nagyon komplett, és nagyon kreatív. Ha festészettel akarsz foglalkozni, akkor az is benne van, a szobrászata az is, és akkor döntöttem, hogy én megyek, és akkor megszerzem ezt a szakmát. Egy éves iskolám volt, és amikor már a vendégköröm kinőtte azt a baráti kört, amikor csak úgy sütögettem a barátoknak, az ismerősöknek, gondoltam, hogy hát belekezdeni kell valamiben. Az egyik ismerősöm, akinek volt kávézója, ki írta, hogy munkaerőt keresi, és akkor motoszkál a fejembe, hogy akkor megyek és jelentkezek. Mindenki körülöttem mondta, hogy te most 40 évesen felszolgáló, vagy tojás fogsz sütni, vagy mit fogsz csinálni. És igazából mondva nekem az volt fontos, hogy én belülről meglátom, megnézem ezt a vállalkozást, hogy hogyan működik, mennie fog nekem, tetszenie fog, látni fog-e fantáziát benne, és akkor volt egy beszélgetés Dorisszal, akinek volt az első bababarát kávézója Egerben, és három gyerekes anyuka, és akkor rájöttünk, hogy mennyire egyformán gondolkodunk, egyformán látunk a dolgokat, és mondta akkor Doris, hogy figyelj Szveti, itt van nagyon klassz hely, kiadó, vágjunk bele, nekem ez egyedül nehéz lenne, és akkor összefogunk, azt megcsináljunk, és akkor úgy kezdődött egy új korszak az életemben.
Most, ha visszatérünk egy picit, hogy ehhez egy hatalmas támogatás is kell, hogy ezeket a lépéseket te meglép. A férjed gondolom egy hatalmas támaszt ebben. Egy picit erről.
Igen, ez abszolút így van. És szerintem, ha nincs az a támogatás, nagyon nehéz előre lépni és előre haladni. Nem mondom, hogy egyből beleegyezett. Volt egy ilyen kis otthoni harc időszak, de szerintem agyára mentem. Azzal, hogy igenis, nekem valamit csinálni kell, valamit kezdeni kell magammal. Nagyon sok barátom, ismerősöm van, és látom, hogy ha kirepülnek egyszer a gyerekek otthonról, nagyon nehéz időszak kezdődik egy nőnek, akinek az élete értelme voltak a gyerekek, és nem akartam akkor szembesülni ezzel. Most a nagylányom érettségizik, megy egyetemre, a kisebbek már se annyira kicsik, és tudom, hogy innentől kezdve egy szempillantás alatt is változik minden, és fel kell készülni arra, hogy igenis, most ez az időszak az bezárul, vagy lassan vége van, és nekem kell valami új.
Úgy fogalmaztál, hogy nagyon sok fásult embert láttál magad körül, és ugye azt gondoltad, hogy te nem szeretnél ilyen lenni. De egyébként mindig is volt benned egy vállalkozó szellem? Mindig is színesebben fogtad fel az életet, hogy ez akkor teljesen csak akkor alakult, amikor láttad magad körül ezeket az embereket?
Vezetni valakit, megszervezni, én mindig nagyon jó segítő voltam, és kivitelező. Ha nekem csak fel kell sorolni, vagy mit kell csinálni, és akkor én csináltam, hogy most én diktálom az irányt, meg én mutatom, meg én mondom, hogy kinek mit csináljon, ez nagyon nehéz, és tanulni kell. Nem mondhatom, hogy ez nagyon-nagyon könnyű számomra.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk.
Térjük vissza az édességekhez, a cukrászathoz. Mondtad, hogy először csak otthon sütöttél a családnak, a barátoknak, és aztán ezt éppen kinőtte magát. Mi az, ami ebben téged megfogott, hogy ezeket a csodákat elkészítsd?
Érdekes amúgy, hogy a cukrászatban tényleg van nagyon, ez a kreativitás az tüményen van mindenben, és ez abszolút az, ami összecseng az én személyiségemmel. Iskola, ez igazából mondva csak a papírt adott, annyira sok mindent nem, és nagyon-nagyon-nagyon sok tanfolyamon vettem részt, nagyon sokat tanultam csak én magam. Nagyon klassz, hogy van erre most lehetőség, ilyen digitális világban élünk, hogy tényleg nagyon könnyen elérhető bármilyen információ. Mindig is nagyon érdekelt a francia cukrászat. Nekem tetszik a francia cukrászat abban, hogy mindig meg tud újulni, hogy ezek a például a makaron már nem tudom, 300-400 évig létezik minimum, de mindig tudnak új ihletet adni, és a mostani trendeket belevinni, és szerintem ez pont azt, ami hiányzik itt Magyarországon is a cukrászatban, hogy egy kicsit úgy újra gondolni a klasszikus dolgokat, mert azok nagyon klassz, és nagyon jó alap, de új ihletet adni, új csomagolás, valami újat.
És hogyan néz ki nálad ez? Miben jelenik meg a te újításod?
Hát elsősorban például nem használunk a mesterséges színezéket itt a cukrászdában. Nálunk Baba Barát kávézó van, és akkor szerintem ez fontos, hogy pont hogy azokban a termékekben, ami a gyerekeknek készítünk, ne legyen töményen mesterséges színezék. Ami sütiket illeti, kombinálunk az ízeket a makaronokban. Valami új ízkombinációkat próbáljunk kitalálni. A csoki tortát is nem hagyományosan csináljunk, hanem de ott is van egy kis fortély. Na, hát ezekben. Van nálunk gluténmentes, cukrászmentes, laktózmentes termékek. Sajnos én nem tudok ezeket készíteni, tudnék, de nagyon szigorú szabályok vannak, ami például a gluténmentes sütiket illeti, abban a műhelyben, ahol ezeket készítik, nem szabad más termékeket készíteni. Úgyhogy a gluténmentes termékeket az rendeljünk egy gluténmentes üzemből. De vannak laktózmentes termékek, cukormentes termékek. Szerintem minden szükségetet próbálunk kielégíteni. Kellett egy kis idő, hogy minden kerüljön a megfelelő helyre, hogy ezt a konyhát is valahogy sajátomnak érezzek. Meg igen, vállalkozóként nagyon fontos továbbadni a tudást, ami van, és rájöttem, hogy ez is szisztematizálni kell, rendszerezni, hogy tovább tudjak adni, és ne halljak meg ott a konyhába, hogy legyen segítségem, de igen, értelmesen tudjak továbbadni azt a tudást, ami bennem van. Ez izgalmas.
A legelejétől akartad látni, hogy hogyan épül föl egy ilyen hely, tehát ma már inkább az jellemző, azt gondolom, hogy mindenki rögtön akar sikert. Viszont te azért itt türelemmel építetted ezt az utat. Tehát belülről azért neked ez nagyon erős indítatás lehetett.
Szerintem akkor ez ilyen magabiztoság, stabilitást ad az embernek, hogyha legelejétől aprólékosan fejlődik, és akkor ez olyan, mint a gyerekfejlődés. Nem egyből fut, először megfordul, aztán húszik, aztán feláll, aztán megy, lépked. és amikor már jár, az már stabilan jár, és tud futni, ugyanúgy szerintem bármilyen fejlődésben nagyon fontos ezeket a lépcsőket végigmenni, mert akkor vagy magabiztos, akkor tudod, hogy nincs semmilyen meglepetés, amivel találkoznál, és nem tudod megoldani, mert tudod, hogy hogyan fel van építve.
Az óriási logisztika és odafigyelés és felelősség, hogy egyrészt a három gyermeket terelgesd és neveld, és közben pedig vállalkozóként kiteljesedj. Ezt nőként hogyan élted meg?
Egyrészt nagyon-nagyon örülök, és hálás vagyok azért, hogy ilyen országban élek, ahol volt lehetőségem a gyerekekkel maradni otthon, és részt venni a nevelésben, a fejlődésükben. Biztos, hogy minden nőnek előbb vagy utóbb ki kell lépni, megpróbálni kilépni ebből a zónából. És elképesztő, hogy például a gyerekek mennyire büszkék, hogy hú, anya, tényleg ezt megcsinált, ez nagyon jó, és az akkora nagy büszkeséggel tölti be, hogy nekik is tetszik, és nem senki nem panaszkodik, hogy most nincs megfőzve, mindig frissen, vagy valamit, sokkal szívesebben részt veszik a mindennapi munkában, a házi munkában besegítenek, úgyhogy nem annyira félelmetes, mint gondoltam volna, hogy most hogyan fog működni összedől a rendszer. De nem egyszerű. Nem egyszerű. Nagyon-nagyon sok félelem volt az új emberekkel találkozni. Ez nem, már nem én válogattam, hogy kivel beszélek, és kivel tartom meg a kapcsolatot, hanem igenis, meg kell oldani millió egy problémát, és akkor ezeket csinálni kell. De nagyon izgalmas is egyben.
A gyerekek hasonló területen képzelik az életüket, vagy ők is vállalkozó szelleműek esetleg, vagy hogyan látod az ő jövőjüket most?
Ez ilyen izgalmas évünk a családunkban, mert a nagylányom megy egyetemre, a fiam is ballag megy gémibe, és akkor nekem is itt az új üzlet. De úgy látom, hogy igen, hogy a nagylányom orvosira megy, orvos szeretne lenni. A fiam az inkább ilyen vállalkozó szellemű, neki nagyon tetszik, ő mondta is, hogy most 15 éves, hogy amikor már lehet, ő már biztos jön, és megtanulja, hogy kell felszolgálni, kasszát kezelni. Ez nagyon-nagyon izgalmas. A kicsi lányom inkább rám hasonlít, ilyen kreatív lélek, mindentől félő. Úgyhogy szerintem ő belőle sose lesz vállalkozó, de ugyanezt mondtam volna saját magamról még egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy sose lehet.
Beszéljünk a kávézóról egy kicsit. Világos terek, és nagyon szép színek és dekoráció, amiket én most itt látok. Hogyan jött az ötlet, hogy pont ilyen legyen, amilyen varázsoltátok?
Hát a kávézunk is, ugye a mi személyiségünknek a folytatása Dorisszal. Ilyen kávézót szerettünk volna itt Egerben, ami mindenki előtt nyitott ajtóval van, ahol lazaság van, ahol az emberek beszélgetnek, kutyával bemehetnek, kisbabákkal, nem probléma, hogy kiborul az étel, van egy kis gyereksarok is, és valami ilyen tényleg ilyen helyet megálmodtunk, ahol mindenki jól érzi magát.
Én kívánok nektek sok sikert ehhez nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozóval, életútjáról és saját kávézójáról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es